Több mint provokatív címmel jelentkezik Béndek Péter a Kalligram kiadónál egy gyűjteményes kötettel, amelynek az a címe, hogy Van-e kiút a nemzetből? Ez a kötet már megjelent, vagy blogon, internetes felületeken publikált szövegeknek egy szerkesztett változata, és alapvetően a magyar konzervativizmus múltját, jelenét, lehetséges jövőjét, illetve a magyar nacionalizmus állapotát járja körül. És induljunk el onnan, hogy miért kell kiút a nemzetből?
Köszönöm a kérdést. Igazából ez az utolsó kérdés talán, ami nem ebben az interjúban okozott, hanem általában a megértés szempontjából föltendő. Ugye először is meg kéne tudni, határozunk, hogy mi az a nemzet, amiből, ha nem is keressük a kiutat, de föltesszük vele kapcsolatban, hogy elég produktív, elég termékeny, elég jó állapotban van-e ahhoz, hogy ne kelljen valamilyen átértelmezését, vagy alternatíváját keresnünk. És hogyha így tesszük fel a kérdést, akkor azt látjuk, hogy a magyar nemzet, mióta a magyar történelemben komoly tényezőként jelenik meg, mióta foglalkozunk vele, ez úgy nagyjából 200 éve tart. A magyar nemzet azóta egy sok szempontból problematikus, frusztrált, sérelmekkel teli, és ami a lényeg, tulajdonképpen a társadalommal szemben, sok szempontból a társadalommal és a magyarokkal szemben működő projekt. Ugye ezt lemérhetjük az utóbbi 200 év magyar történelmén is, aminek a legnyilvánvalóbb, legpregnánsabb példái, ami eszünkbe juthat, az akár a 48-49-es szabadságharcnak a bukása, amelyben jelentős szerepet játszott a nemzetiségekkel való már akkori megbékélésnek a hiánya, illetve a közös sors felismerése. Ide tartozik természetesen Trianon, ugye a legnagyobb traumája a nemzetnek, ide tartozik a vészkorszak, ide tartozik a kommunista uralom, és ide tartozik most, ahogy Magyarországnak a rendszerváltozás utáni modernizációja elakadni látszik, és visszafordul abba az irányba, ahova egyébként ez a nemzetkoncepció, aminek az alternatíváját keressük, magától értetődően juttatja. Tehát, hogy csak egy mondatban össze akarom foglalni, amit mondok, arról kéne beszélünk elsősorban, hogy miért tehető föl ez a kérdés. Tehát mi a nemzetnek az az értelmezése, ami helyett érdemes volna megfontolni egy másikat, és elindulni ebbe való átépítés irányába.
Elmondom, hogy most a hallgató mit gondol, nagyon valószínűen a Székelyföld különböző településein. Azt gondolja, hogy itt van ez a parászka boróka, akinek mindig valamilyen bosszantó, idegesítő, provokatív témája, ügye, interjú alanya van, és ma megint arról beszélgetnek egy meghívottal, hogy hát ez a nemzet, vagy a nemzet nem kell. Miközben mi székelyföldiek, köszönjük szépen, nagyon jól meg vagyunk a saját nemzeti közösségünkkel, nagyon büszkék vagyunk rá. Ráadásul itt van egy magyar nemzeti kormány, immár a második ciklus után, és úgy érezzük, hogy soha ennyire a magyar nemzet képviselete nem volt biztosítva, illetve azt, amit mi hagyományőrzésnek, vagy politikai konzervativizmusnak gondolunk, szántékosan kötöm össze ezt a két egyébként nagyon nehezen összeegyeztethető fogalmat, az most védve és biztosítva van. Ehhez képest jön egy magát konzervatívnak mondó gondolkodó, egy konzervatív politikus, aki noha egy időre feladta, vagy legalábbis visszavonult a politikai pályáról, és azt mondja, hogy baj van. Akkor most hol tartunk a konzervatív politika terén, és ha a saját pályáját, a saját elmúlt években született írásait visszaolvassa, illetve hát kötetbe rendezte, amint említettük, akkor honnan, hova jutottunk a magyar konzervativizmus terén?
Induljunk ki abból, hogy meg tudjam válaszolni ezt a kérdést, vagy ezt a, nem tudom, hogy fogalmazott frusztrációját adott esetben egy székely hallgatónak.
Nem neveztem hogy, meg, mondjuk úgy, hogy dilemmája.
Jó. Tehát mindesetre érdemes ezen a kérdésen elgondolkodni, érdemes legalábbis nekem megpróbálnom erre válaszolni olyan módon, hogy eloszlassam ennek a kétségnek a lényegi részét. Ugye a lényegi része az egyfelől a konzervatívusnak és másfelől a nemzeti érzésnek az összetartozására irányul. Meg akarjuk válaszolni arra a kérdésre, hogy mi ez a konzervativizmus, mit jelent konzervatívnak lenni, akkor ugye az egyfelől ez egy emberi beállítottság. Mindenki lehet konzervatív szokásaiban, család központúságában, sok mindenben. Én nem annyira ezzel foglalkozom, mint inkább a politikai gyakorlattal, amit általában konzervatívnak nevezünk. Na most ez a politikai gyakorlat, ez döntően a belátó képességünknek a korlátosságából indul ki. Tehát abból, hogy egy ember nem vehet részt, vagy nem érdemes nagyon nagy társadalmi projektekben, radikális projektekben részt vennie, nem érdemes elvont gondolatok mellett berendezni az életét, nem érdemes radikális jövőkép alapján átalakítani a jelenét, mert ezek a jövőképek, ezek általában kudarcot, vért és fájdalmakat hoznak. Tehát a konzervatív ember azt gondolja, hogy elsősorban a jelen való életére, a tapasztalataira, az intézmény, bevált intézményekre, a szakralitásra, tehát a szentségre, az erényetikára kell hagyatkoznia. Ugye és erényetika alatt értjük azokat a bevált erkölcsi alapokat, amelyeken az emberiség az utóbbi ezer években felnőtt, és amely alapján a túlélése biztosító volt. Kis közösségeket sorolhatom még ide, esetleg a piacot, ami szintén a konzervatív emberben nagyon fontos. Na most, hogy rövidre fogjam, ugye ezek alapján az értékek vagy elvek alapján alakult ki főleg nyugat-európai nemzeteknek az organikus modernizáció. Tehát magyarán a feudalizmusból meg a megelőző korszakokból építkezve nőtt ki a nemzet Nyugat-Európában, ahol sikerült összekapcsolni ezeket a hagyományokat, ezt az életközpontoságot, ezt a jelen központoságot a modernizációnak a parancsával. Tehát az, hogy annak érdekében, hogy minél értékesebb emberi életet tudjon élni mindenki, ehhez a közösségeknek lehetővé kell számítani. Úgy kell alakítani a közösségeket, hogy az emberi értékteremtés a lehető legnagyobb esélye bontakozzon ki bennük. Na most ez egy általában a nemzetté válás is egy ilyen modernizációs projekt Nyugat-Európában. Ugye ez a lényeg. Tehát amikor a nemzetek elkezdtek kialakulni a 18. század végén, 19. század elején a mai modern formájukban, akkor ez ugyanúgy a modernizáció része volt, mint általában a kapitalizmus, a polgárosodás. A nemzetekben egyenlővé váltak az emberek először gyakorlat az életünk. Mindenki francia lett, mindenki angol lett, és ez ott az egy első platformja az emberek közötti egyenlőségnek. Na most Magyarországon ez nem így történt. Magyarországon a nemzet az nem modernizációs projekt volt, ebben az értelemben, hanem egy függetlenségi projekt. A magyarországi polgárosodás a reformkorban, és ez az egész Nagy Magyarországra értenő természetesen, összekapcsolódott a függetlenségi vággyal, de ez a függetlenségi vágy, ez legyőzte nagyon rövid időn belül ezt a modernizációs igényt, és a magyarországi politikai nacionalizmus, ennek a különböző megnyilvánulási formái, ezek alapvetően függetlenségi célúak voltak az utóbbi 200 évben, és ez a függetlenségi nacionalizmus, ez alapvetően legyőzte, fölébe kerekedett a modernizációs nacionalizmusnak, és a kettő folyamatos konfliktusa határozza meg az utóbbi 200 évünknek a nemzeti történelmét. És mivel mindig a függetlenségi nacionalizmus volt, ami győzött a történelmünk fordulópontjain a modernizációval szemben, kivéve mondjuk az egyetlen, az most 150 éve ünnepelt kiegyezést magát, ami egy modernizációs siker volt, de rögtön már elkezdte aláásni a nemzetiségek függetlenedése, és itt kínálom a megoldást a székely, illetve az erdélyi magyar hallgatóinak, hogy nem véletlenül esett szét ez az ország. Ez az ország azért esett szét, mert egy eredetileg modernizációs projektnek szánt nemzeti gondolatot, amely mögött az állt, hogy a magyar kultúra fölénye révén magunkhoz emeljük a román, szász, sváb, tót, sorolhatnám ruszint nemzetiségeket. Ez a projekt, ez alapvetően kudarcot vallott. A magyar etnikum nem tudta bebizonyítani a fölényét ezekkel a nemzetiségekkel szemben, és ezért elbukhatott Nagy Magyarország. Most én megértem Székely és erdélyi hallgatóimat azzal kapcsolatban, az ő megmaradásuk szempontjából kulcsfontosságú ez az etnikai függetlenségi szemlélet, de ezzel együtt azt is látjuk, hogy ugyanezek az etnikumok, és legelsősorban talán szlovákiai magyarság betagózódik a többségi kultúrában, annak a modernizációs húzó ereje miatt. Tehát a magyar anyaországnak a modernizációs ajánlata a jó élettel, a nyugat-európai típusú kulturális sokszínűséggel, kultúrák egymás mellett élésének a lehetőségével, ez a kis magyarországi projekt nem rendelkezik ebben a pillanatban, és én vitatnám azt, hogy Orbán Viktor kormánya ilyetén módon a lehető legjobban képviseli a magyar nemzetnek az érdekét. Hogyan képviselhetné a lehető legjobban, amikor ezek a kisebbségi magyar népcsoportok, ezek kénytelenek folyamatosan feladni az identitásukat, illetve képtelnek ezt a magyarországi modernizáció vezénylete alatt egy új típusú nemzeti gondolatba befordítani, hanem ezt folyamatosan szembe kell állítaniuk az ő saját jelenlegi anyaországainak a projektjével, és mi függetlenségi magyarok folyamatosan veszítünk ezen a projekten, csak azért, mert például Orbán Viktor kormánya képtelen úgy megszervezni a magyar nemzeti gondolatnak a kiáradását a Kárpát-medencébe, hogy az vonzó legyen a kisebbségi nemzetek számára is.
Rá kell kérdezzek, hogy ez mi lehet ez a kiáradás, bár maga a fogalom is ilyen posztpünkösdi hangulattal bír számomra, mint a Szentlélek kiáradás, hogy ez hogyan történhet, és milyen lenne egy sikeres nemzeti modernizációs projekt, de közben közvetítve a feltételezett kritikus hangokat, azt is elmondhatom, hogy sokan gondolják azt, hogy nem kénytelenek feladni a saját identitásukat, nem tagozódnak be sehova, plusz értékként élik meg azt, hogy átfogalmazódott az állampolgárság intézmény a kettős állampolgárság kiterjesztésével, a szavazati jog kiterjesztésével, tehát hogy ez a fajta veszteségi érzet, ami mellett nyilván lehet érvelni, és lehet olyan perspektívákat keresni, ahol ez bizonyítható, ez ebben a térségben így most nem fogalmazódik meg. Feltételezem azért, mert nincs egy általános, jól átgondolt, jól adatott tudás a nemzet, közösség állapotáról.
Ebben teljesen egyetértek. És tulajdonképpen ön, amit mond, azzal tovább gondolja az én korábbi kis hosszú lére eresztett gondolatmenetemet, hogy ami a Kis Magyarország határain túl a magyar nemzetiségek, illetve a magyar körében megfogalmazódik, az tulajdonképpen a magyar nemzetté válás lehetőségeinek egy új programját jelenti, amelyben nem feladják ugye, a magyarságukat, hanem éppen ahogy korábban jeleztem, a nyugat-európai típusú többszörös identitás és a kulturális csoportok egymás mellett élésének a lehetőségét, a kisebbségi magyarok is megtanulták, hogy hogyan élhetnek párhuzamosan egy többségi társadalmon belül, úgyhogy megtartják a lehető legtöbb dolgot, ami a nemzeti értékeikből megtartható, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez az utóbbi 25 évben megfigyelhetően toleránsabbá tette ez a folyamat a magyar nemzetiségeket egyfelől a többségi társadalommal szemben, másfelől a többségi társadalmakat a magyar kisebbségekkel szemben. Megtalálták annak a módját, hogy hogyan lehet egy modus vivendit kialakítani, egy együttélési lehetőséget kialakítani, anélkül, hogy egymást fenyegetnék létükben. Na most ez a fajta új tapasztalat, ez a fajta új tanulság, ez ismeretlen a magyar függetlenségi nacionalizmusban, ami alapvetően egy agresszív nacionalizmus volt végig. Nem tudta megkeresni azt a platformot, azt a lehetőséget, amin együttélést tud létrehozni a különböző dunai népek, a többségben élő és a magyar kisebbségek számára szigeteket jelentő kultúrákban. Ezért ez egy, azt hiszem, hogy előrelépés, és ilyen szempontból a kis Magyarországon kívüli magyar kisebbségek példát mutathatnak annak a típusú nemzeti kultúrának a tovább gondolásában, aminek ön éppen hiányolta a világos voltát.
Itt most nemzeti kisebbségekről, etnikai csoportokról beszélgetünk, de valójában hát kormányok, önkormányzatok állnak vagy nem állnak egymással viszonyban, kormányprogramok születnek vagy nem születnek, országok izolálódnak be vagy tagozódnak be különböző szövetségi rendszerekbe. Most azt látjuk, hogy Magyarország esetében ugye a keleti nyitás, az orosz kapcsolatok egy unión kívüli szövetségi rendszer lehetőségét vázolják. Románia például, ahol a legnagyobb magyar kisebbségi közösség él, nagyon erős amerikai befolyás és ellenőrzés alatt egy ilyen euróatlanti védőbástyává válik. Ilyen szempontból azt hiszem, hogy nem érzékeljük, de nagyon tragikus, széttartó fejlődés. Magyar nemzetközösség szempontjából egy tragikus, széttartó fejlődés sarokpontjánál, vagy elágazásánál vagyunk. Kérdeztem az imént, hogy honnan indult az önkonzervativizmus, a nemzeti konzervativizmusa, és hova jutott ennek a kötetnek a pászmáján keresztül. Most a jelenlegi álláspontját tekintve mit tud tanácsolni, hogy a praktikus, vagy hogy is mondjam, a gyakorlati politika szintjén mit mondana ebben a, ha igazat ad számomra, hogy itt most egy ilyen széttartó elválás pillanata van, hogy lehet ezt vagy visszafordítani, vagy egy teljesen új irányt keresni, vagy mégiscsak megtartani a nemzeten belüli kooperációt?
Hát ha utaljak arra, amire korábban beszéltünk, hogy ez a kormány, vagy a jelenlegi magyar kormány tényleg a magyar kisebbség érdekeit szolgálja-e? Mert hiszen az elképzelhető legjobb, legalkalmasabb lehetőség az összmagyarság összetartására. Azt hiszem, senki sem tagadhatja, hogy az Európai Unió intézményrendszerében lehetséges egyedül. A nemzetállamok együttműködésében, amelyeket nagyon világos együttműködési normák szabályoznak, és az a folyamat, amiről ön beszélt, amit sajnos én is látok, az hosszú távon kivezetheti Magyarországot az Európai Unióból, és a súlyos, tragikus következményekkel lehet, az össznemzeti magyarságra nézve is. Tehát csak ismételni tudom magam, míg a kisebbségi magyarság a nemzeti átalakulásával, önmagáról alkotott képével és koncepciójával előbbre lép a magyar nemzeti modernizációban, addig az anyaországi magyarság köszönhetően egy véleményem szerint, bár egyeseknek talán további magyarázatra szorul, mert az erős jelző, de kifejezetten nemzetrontónak tekintett kormány ezt a fajta dezintegrációt erősíti, és az összmagyarság érdekei ellen dolgozik, ahogy egyébként a kisebbségi, tehát értem a kis nemzeti magyarság érdekei ellen is dolgozik.
Ez a kormánykritika szintje, vagy elfogadja valaki, vagy nem. Én azonban nem érzem úgy, hogy akár kisebbségi szinten, akár a magyar kormánykritika szintjén túllépnénk az etnikai politika pászmáján, és nem tudom, hogy ez a modernizáció, amiről ön beszél, ez etnikai perspektívában végrehajtható-e. Ha etnikai közösségekről, etnikai viszonyokról beszélünk, és abból indulunk ki.
Hát ha visszagondolunk Széchenyi programjára, ugye aki nem csak a legnagyobb magyar volt, hanem a legvilágosabban értette a nemzeti megmaradásunk alapvető feltételeit. És a nemzeti megmaradásunk alapvető feltételeinek ő a gazdasági és kulturális autonómiára való képességet tekintette. Sokkal előre tartotta ezt, mint akkoriban a Habsburg birodalom belüli politikai önállósodást. Ugyanúgy igaz ma is, hogy sokkal fontosabb a Brüsszellel szembeni szabadságharcnál az, hogy a magyar nemzet, illetve a kisebbségi magyarság milyen önálló gazdasági és kulturális értékteremtése képes. Ugye ez az önállóság, ennek az autonóm képességnek a megléte, vagy erősítése az, amelyik hosszabb távon a magyar etnikai nemzettudatot átformálhatja egy inkább a nyugat-európai jellemző, nyugat-európai nemzettudatra jellemző, produktív, termékeny, modern nemzettudattá, amelyben nem állandóan a sérelmi politika dominál, nem állandóan a nemzeti megmaradás a fő szempont, hanem a nemzeti megmaradás az pontosan a saját erőnk és a saját képességbe vetett hit miatt alapvetően kiindulási pont. Senki sem tagadja azt, hogy ennek a magyarságnak, akár kisebbségi országbeli, akár a etnikai magyarságnak jövője lehet ebben a világban, ebben az Európában, de ehhez, még egyszer mondom, olyan gazdaság és kulturális előre kell szertennie, amit lehet, hogy korábban megragadtam a kormánypolitika szintjén, de ennek a kormánynak, illetve a kisebbségi magyarságok számára otthont adó államok kormányainak kell biztosítani. Ezen az úton a kormányoknak kell megindítani az összmagyarságot, és erre még egyszer mondom, az európai keretek egyedül megfelelőek ebben a pillanatban.
Ha nagyon radikálisan végig gondolom azt, amit mond, akkor azt kell mondjam, hogy bizonyos helyzetekben nem nemzetközösségekről beszélünk, hanem állampolgári közösségekről, nem etnikai csoportok versenyéről, hanem vállalkozások, köz- és magánszféra viszonyáról. Tehát le kell mondani a nemzetről való beszédhez ahhoz, hogy bizonyos gazdasági teljesítőképesség elérhető legyen, bizonyos állampolgári és emberi jogok biztosíthatóak legyenek. Igen, nem, de ha erről lemondunk, vagy azt mondjuk, hogy nem, ez nem nemzeti kérdés, hogy hogy megy, vagy nem etnikai kérdés, hogy hogy megy a kisbolt a sarkon, hogy milyen a kukorica termés, vagy mennyi a fizetés a gyárban, akkor jöhet az a vád, hogy nemzetellenes az, aki ilyent állít. Mert ki lehet ezt védeni, és ha igen, milyen eszközökkel, van egy ilyen fejezete az ön kötetének, illetve az összegyűjtött írásainak, amely a populizmus, az újragondolt populizmusról elmélkedik, mint új vagy újszerű eszközről.
Ez egy nagyon fontos és nagyon jó kérdés. Azt hiszem, hogy alapvetően, és én ugye nemzetállamok gondolkodom, amikor Európáról gondolkodom, tehát alapvetően itt a nemzetállamok értékteremtő képessége és a nemzetek, illetve a kisebbségi etnikumok értékteremtő képessége, az, ha valóban értéket képvisel, akkor meg tud úgy mutatkozni a kapitalizmus és a üzleti, kulturális cserék világában is, hogy az képes legyen megújítani az adott nemzetnek és az adott etnikumnak az önképét is. Tehát csak akkor hihetjük, hogy nemzetellenes általában megnyitni a nemzetet és az etnikumokat a piac, az európai csere, a kultúrák ütközése, kultúrák párbeszéde előtt, hogyha önmagunk bizonytalanok vagyunk abban a tekintetben, hogy vajon a mi kultúránk képvisele olyan értékeket, amelyeket sikerrel tudunk képviselni a tágabb nemzetközi fronton is. De abban a pillanatban, amint meggyőződünk arról, hogy bizony olyan értékeink vannak, amik nem csak számunkra lehetnek fontosak, hanem hódítani is tudunk velük. Adott esetben olyan kulturális expanzió, gazdasági expanzió alapjává válnak, amit a bezárkózásunkkal szemben elősegítik a nemzetünk és az etnikum túlélését, abban a pillanatban, hogy ezt elhisszük, abban a pillanatban ez egy inspiráló tudattá is válik. És a magyar nemzet és az etnikum sokkal magabiztosabban, sokkal koncentráltabban, sokkal összehangoltabban tud fellépni nemzetközi téren is a saját identitásának védelmében. Úgyhogy én a kettő között nem látok ellentétet. Én az ellentétet ott látom, ahogy igazából a magyar nemzet és az etnikumok ma gondolkodnak önmagukról, azzal kapcsolatban, hogy hol van a kulturáljuk helye. Hogy ez egy bezárkózó kultúra kell, hogy legyen, amiről világosan látszik, hogy nem működik. Világosan látszik, hogy nem működik. Vagy pedig ez egy hódító, más nemzeteket, etnikumokat megnyerő értékrend, értéktömeg kell, hogy legyen. Én az utóbbi mellett állok.
Felolvasok néhány fejezetcímet a Van-e kiút a nemzetből című kötetből. Egyrészt azért, hogy felhívjam és felkeltsem a hallgatóink figyelmét. Másrészt azért, hogy elővezessem a következő kérdést. Ilyen fejezeteket olvashat, aki belelapoz ebbe a könyvbe. A nemzetellenes konzervativizmus után a jövő konzervativizmusa, a liberális társadalom szervezés csődje, a konzervatív fordulat esélye, miért nincs polgári politika, nagyon sok mindennel foglalkozik, egyházak felelősségével, Conchita Wurst és Kerényi is felbukkan ebben a kötetben. Egy dolgot nem látok, azt a jelenséget, ami a nemzetállamok és az államközösségek jelenlegi rendszerét alapvetően megkérdőjelezi, amely alapvetően megkérdőjelezi mindazt, amit az állampolgári és emberi jogokról most a 21. század második évtizedében gondolunk. És ez az a migrációs válság, aminek a dandárját éljük. Ez mennyire jelenthet kihívást, vagy mennyire volt tudatos az, hogy ezt nem bontotta ki ebben a kötetben?
A migrációs válságról a kötetben rendezett írásokban is esik szó, lehet, hogy éppen fejezetcímekben nem jelenik meg, de előfordul abból a szempontból, hogy hogyan tudjuk megőrizni az identitásunkat, illetve a migráció bármilyen szempontból hozzájárulhat-e egyrészt a versenyképességünk, másrészt pedig az önismeretünk növekedéséhez. Én általában, hogy rögzítsem itt az álláspontomat, migráció ellenes vagyok, odáig menve, hogy én annak idején talán elsőként vagy másodikként támogattam, talán még pártelnökként a déli magyar határon történő kerítésépítést. Egyszerűen azért, mert a magyar nemzet köszönhetően az utóbbi 200 év nemzetépítési logikájának, amelyik alapvetően idegenellenes, sérelmi típusú logika, a magyar nemzet nem alkalmas arra, hogy termékenyen befogadjon nem hogy nagy számban, de egy szimbolikus számban érkező, teljesen eltérő kultúrájú embereket. Tehát mi nem tudjuk ezeket oly módon integrálni, hogy ez a magyar nemzeti kultúrára nézve termékeny legyen. Én nem is, azért nem foglalkoztam aztán ezzel a kérdéssel, mert én ezt olyannyira fontosnak és az elkövetkező évtizedekre legalábbis megingathatatlanak tartom ezt a meggyőződésemet, hogy ennek a kérdésnek a további vetületei nem annyira érdekelnek. Az más kérdés, ami persze megint csak politika, hogy az Orbán kormány mire használja ki a migráció ellenességet. De ezzel szintén nem foglalkoztam túl sokat, most sem érdemes szerintem.
Csak azért piszkálom ezt a kérdést, mert Azt gondolom, hogy a nemzetállamról, állampolgári jogokról, állampolgári közösségről, nemzetközösségről való gondolkodás teljesen új perspektívába kerül, mint hogy azt a kérdést is, hogy mi a mi kultúránk értéke, vagy hogy mennyire tudjuk képviselni a kultúránkat többes számban. Tehát, hogy ezek a mondatok egyértelműnek tűnnek, és nagyjából nem is fért hozzá kétség, mindaddig, amíg ez a migrációs feszültség és válság nem vált általánossá, és azt gondolom, hogy muszáj újra fogalmazni teljesen új fogalomkészlettel ezeket a kérdéseket. Nem azért, mert valaki egyetért vagy nem ért egyet a migrációs válság aktuális kezelésével, hanem azért, mert ezek nem tehetők fel úgy, mint ahogy feltehetőek voltak mondjuk 2015 előtt.
Ez egy teljesen új jelenség. Tehát ahogy a maga radikalitásra megmutatkozott, az kétségtelenül problémává teszi a jövőre nézve, mint hogy problémaként jelentkezik most elsősorban Nyugat-Európában. Azt hiszem, ahogy az Orbán kormány ezt kezelte az utóbbi években, az alapvetően helyes. Tehát számunkra a probléma jelenleg nem létezik, és ha nem akarjuk, hogy a probléma radikális fordulata, amelynek eredményeképpen szembe kell néznünk vele, és újra foglalkozni kell vele, alapvetően szétvesse a magyar nemzeti építést, akkor el kell tudnunk kezdeni megvalósítani azt a fordulatot, amiről korábban kettőnk között szó esett, és amiről a könyv is pregnánsan beszél. Magyarán a magyar nemzetet föl kell készíteni arra, hogy termékenyen tudjon önmagára reflektálni, és ezt a migráció kérdést is a maga helyi értékén kezelni. A migráció ügye ugyanis probléma, egyre inkább probléma lesz, jelenleg Magyarországon nem az, de egyre inkább probléma lesz, vagy lehet, ahhoz, hogy ebben bármit tudjunk kezdeni, anélkül szétvesse a magyar nemzetet, ahhoz el kell kezdenünk önmagunkról gondolkodni a migrációtól eltekintve is. Ez az, amiről idáig beszéltünk.
Az aktív politikai karrierje is újabb fordulatot vehet. Mennyi esélyét látja annak, hogy aktív politikusként, és immár nem szerzőként, vagy gondolkodóként hatással legyen arra, ami magyar közéletben történik?
Én azt hiszem, hogy természetesen, azt hiszem, hogy az én álláspontom az eléggé kiművelt és megalapozott a magyar történelemben is. Engem újra választott elnöknek az utóbbi hetekben a Polgári Konzervatív Párt, tehát fogunk indulni a legközelebbi 2015-ös választáson, országos listát fogunk állítani. Az, hogy milyen lesz ennek a pártnak az ereje, ahhoz nem fűzök illúziókat, legalábbis az elkövetkező egy-két évre vonatkozóan, de mivel azt gondoljuk, hogy egyszerre képviseljük a nemzet, a családok és a modernizáció érdekeit ebben az országban, ezért a pártnak a programja és a szemlélete az kikerülhetetlen, megint csak a korábban megbeszéltek alapján. Ezért azt gondolom, hogy középtávon ez egy komoly politikai erő lehet az országban, de ahhoz mindazokkal a problémákkal nemzeti méretekben kell tudnunk megküzdeni, amiről megint csak idáig beszéltünk, de aminek a nem elég szerencsés, vagy nem elég okos kezelése ebben a pillanatban a magyar nemzet kárára van.
Konzervatív vagy konzervatívnak látszó, nemzeti vagy nemzetinek látszó politikai kínálat gazdagon adott, terített. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan tájékozódik és hogyan válogat ebből a magyar választó határon innen és túl immár, mert hogy hát kiterjesztődött a magyar állampolgári közösség és szavazói közösség. Mindenképpen jó tájékozódási pont Béntek Péter Van-e kiút a nemzetből című könyve. Olvassák el minél többen, a Kaligram kiadó adta ki, és Béntek Pétert halljuk még itt a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain is. Köszönöm szépen, hogy ma a vendégünk volt.
Nagyon köszönöm a lehetőséget, és minden jót kívánok.